Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Németh Zsolt, a fizikatudományok kandidátusa, a Szent Koronáról és mindenről, ami a Szent Koronával kapcsolatos, fontos, fogunk beszélgetni.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Már a Szent István korabeli helyzete, státusza, holléte vitatott a Szent Koronának.
Igen, így van, vitatott a fővonalbeli történet, művészettörténetírás úgy gondolja, hogy a Szent Korona abroncsa, illetve a pántrendszerre különböző időben, különböző helyen keletkezett, és ezek idézőjelben véletlenszerűen kerültek össze. Na most, miután már műszaki szakemberek is vizsgálták, ez tudható, hogy ez így nem lehetett. Ugye az abroncson zománcképek vannak, görög névfelirattal, és ezért azt gondolják, immár gyakorlatilag 1790 óta, hogy ez Bizáncban kellett, hogy készüljön. Pántokon apostolképek vannak, latin betűs felirattal, hát ez pedig nyilván akkor valahol a nyugat-római birodalomban kellett, hogy készüljön. Sajnálatos módon azonban ez nem igaz. Például 1946-ban Albert Böckler művészettörténész Münchenben vizsgálta a Szent Koronát közvetlenül a II. Világháború után, amikor 8 éven keresztül Németföldön utazgatott ide-oda, mielőtt eljutott az Egyesült Államokba. Bizonyos tulajdonságok alapján Kerekperec megmondta, hogy ez nem készülhetett Bizáncban, és teljesen egyetértek vele. Azon kívül, ami alapján ugye Bizáncba akarják még utalni, ugye ott van két bizánci császár képmása, ezek nem eredetiek rajta. Tehát a történészi, művészettörténészi kör elfelejtette a stabil alapot beépíteni az elméletei alá, hogy olyan képekre próbálja építeni a keltezést, amelyek nem eredetiek, és ezt már bizonyítani is tudom.
A műszaki szakemberek is nyilván tisztában vannak azzal, hogy a deszakralizálás bűnébe eshetnek idézőjelbe téve, hiszen a Szent Koronának nem csak egy szakrális tisztelete ismert és létezik, hanem közjogi következményei is vannak, közjogi szerep is jut a Szent Koronának, tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy komoly bátorság kell, hogy az ember egy ilyen kérdésnek nekivágjon, hiszen nyilván kritikával is számolhat akkor, hogyha lebontja az egyébként kiegecesedettnek tűnő nagyobb részt a katolikus hithez kapcsolódó és a Szent Korona tanalapját képező, korábban dogmaként kezelt tantételeket. Ön szerint egyébként mennyiben befolyásolja az, amit ön elmondott, a Szent István képet, vagy egyáltalán a Szent Koronához való viszonyulást alapjaiban változtatja meg a viszonyunkat ez a Szent Koronához, vagy ezek részletkérdések, technikai részletkérdések?
Ezek korán sem részletkérdések. Ugye a Szent Korona szétcincálása, legalábbis elvileg, ugye ez már a 18. század végén megkezdődött, amikor protestáns tudósok is elkezdtek vele foglalkozni, és nekik úgymond nem volt érdekük, hogy a Szent Istváni eredetet fönntartsák, és nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy ugye különböző nyelvűek, az ománcképek névfelirat az abroncson és a pántrendszeren, és ez egyszerűen túl lett tolva, de ők még nem értettek ilyen apró technikai vagy műszaki kérdésekhez, amelyek megmutathatták volna, hogy ennyire nem egyszerű a dolog. Természetesen valamilyen szempontból nem mindegy, hogy ez a korona már Szent István fején volt vagy sem, de akármi is van, még akkor is, hogyha két különböző részből áll össze, abban az esetben is valamikor összeállt. A másik, ugye az, hogy ez a két rész, az abroncs és a pántrendszer véletlenszerűen került volna össze, ez teljesen abszurd elképzelés. A pánt magassága az pontosan ugyanannyi, mint az abroncsnak a szélessége. Ha véletlenszerűen kerültek volna össze ezek a főelemek, akkor ez nem így lenne. Az illesztéseket nehéz lenne megcsinálni, hogyha itt véletlenszerűen lennének összerakva ezek a dolgok. Aztán a legtöbb olyan ábrázolás van, ami úgy készült, hogy az illető festette, vagy rajzolta, ő nem látta, hanem valamiről másolta, pontosan ez szokott mindig eltűnni, hogy az abroncs ugyanolyan széles, mint a pántok. Ez is mutatja, hogy nem lehet, és a műszaki szakemberek mondják, hogy nem lehet véletlenszerűen összerakni ezeket az elemeket. Így mondják, hogy a Szent Korona rendszernek nincs lekötetlen szabadsági foka, nem lehet forgatni, átalakítgatni, és 1867-ben ugye első Ferenc József koronázása előtt egy Müller Lajos nevű pesti aranyművesnek ki kellett javítani a Szent Koronát, és próbálta úgymond javítani a dolgokat, de egyszerűen nem lehetett, nem tudott változtatni az egész szerkezeten.
Nyilván a teljes hányattatását a Szent Koronának most időhiányában nem tudjuk átvenni. Talán az alapján viszont tudjuk detektálni a folyamatot, hogy milyen sérülések voltak, melyek voltak azok a legfontosabb sérülések, amelyeket elszenvedett a Szent Korona, és lehet-e tudni, hogy hol történtek ezek a sérülések, valamennyi időt szánnunk el a renoválásra, az eredeti állapot helyreállítására, való törekvés felvázolására is.
Igen, 1792-ben Kazinczy Ferenc költő vármegyei küldöttként részese volt első Ferenc koronázásának, ott volt a koronázási lakomán, oda ugye a király koronával a fején lép be, azt félreteszik egy aranytálcára, és elkezdődik a lakoma. Kazinczy azt mondta, hogy ott jobban érdekli a Szent Korona, mint az első fogás. Oda ment, kézbe vehette, nézegethette, forgathatta, leírást készített róla, le is rajzolta, és a leírásban említi, hogy egy pánt megpattant, az azt jelenti, hogy átrepett, és ez jól látható a Schauffnak rajzolatján. Schauff pedig Johann Nepomuk Schauff pozsonyi festő és rajzművész, aki 1790-ben második Lipót koronázásakor látta és rajzolta le, és a hátsó pánt volt ekkor áttörve a két apostolkép között. De ekkor még csak az. És aztán, ha megyünk tovább az időben, 1857-ben Franz Bock, aacheni kanonok, a kölni érseki kincstár őre kért és kapott engedélyt Ferenc Józseftől, hogy megvizsgálhassa a magyar koronázási ékszereket, és ekkor látjuk Szent Koronánkat a legsiralmasabb állapotában, át van törve még két pánt, be van rogyva az egész pántrendszer, a kereszt egészen más irányba dől, mint most, hiányoznak róla ékkövek, gyöngyök, látható, hogy legsúlyosabb sérülések a 19. század közepén érték a Szent Koronát, nem pedig a távoli múlt ködében, tehát ennyire úgymond frissek, és még sincs róluk feljegyzés.
20. századi története hogy néz ki a Szent Koronának?
20. századi történet viszonylag békés volt, 4. Károly koronázásakor leesett róla egy ékkő, azt a koronaőrök azonnal megtalálták, és másnap visszatették, jól őrzött volt, figyeltek rá, menekítés során, míg a Németföldön járt, két gyöngy leesett róla, így került ki Fort Knoxba 1953-ban, és ott volt egészen 1978. január elejéig. Ugye tudjuk azt is, hogy 1977. december közepén egy magyar küldöttség ott volt, hogy ellenőrizze, hogy azok-e valóban a magyar eredeti koronázási ékszerek, amiket Fort Knoxban őriztek, ugye Kovács Éva művészettörténész és Svetnik Joachim ötvös mester, megállapították, hogy valóban magyar koronázási ékszerek, a koronánk is. Svetnik Joachim két ékkövet vissza is tudott helyezni, ami leesett. Egy harmadik hiányzott, és ezt az amerikaiak pótolták, az abroncs hátsó részének a tetején ül egy szemmel láthatóan másmilyen gyöngy, aminek fölül nincs így zárása. Ezt ők adták nekünk ajándékba, hogy mégse hiányos koronát kapjunk vissza.
És ebben az állapotában, amelyben megérkezik Magyarországra az Egyesült Államokból, hogyan tudnál leírni a Szent Koronát?
A lehetőségekhez képest teljesen jó állapotban volt, ott jól bántak vele, ami sérülések érték, vagy ami képcserék történtek rajta, vagy ékkő zománc képcserék, azok nem ott történtek. Tehát ott be volt zárva egy páncélszekrénybe, lehet, hogy ki se nyitották azt a páncélszekrényt 25 éven keresztül. Ott jól bántak vele, tudható azt is, hogy például a koronázási palást azért van relatíve jó állapotban, mert az amerikaiak kitaláltak neki valami ügyes tárolószerkezetet, és ha nem az lett volna, akkor valószínűleg már rosszabb állapotban lehetne, tehát előttük csak kalapot emelhetünk.
Tisztában voltak az amerikaiak ezek szerint, hogy milyen jelentőségű tárgyak vannak a birtokukban?
Azok a restaurátor művészek, akiknek a kezében volt, igen.
Egy kicsit közelítsünk rá virtuálisan a Szent Koronára, a külsejét tekintve, mielőtt a rendszerváltás utáni magyarországi történetére fókuszálnánk. Megérkezik a Szent Korona, újra Magyarországon van. Ön is említette, hogy még amerikai kiegészítést is kapott. Ebben a formájában, mik azok a statisztikai adatok fontosabbak, amelyeket tudni lehet a külcsín tekintetében, a rajta lévő különböző ábrák, az értékes drágakövek, illetve az abroncsok tekintetében.
A Szent Korona 2 kg és 59 g tömegű, tehát egy meglehetősen súlyos tárgy. A tömegének a nagy részét az abroncs teszi ki, az 1,2 mm vastag, némi ezüst ötvözetet is tartalmaz, ami állékonyabbá teszi. A pántrendszer az 4 mm vastag, tehát nagyon vékony, gyakorlatilag színarany, ezért lehetséges, hogy filigrán díszítések vannak rajta, ezek a kis kígyózó mintázatok, ezek ilyen autóforrasztással kerültek rá, tehát meglágyították az aranyat, hogy úgymond összefoljon, és ezek így kerültek rá föl. Az abroncs hátsó részének a tetején mindkét oldalon ülő 9-9 gyöngy, tehát összesen 18, érdekes módon a 18-ból 14-nek a rögzítése még eredeti, tehát nagyságrendileg 1000 éves, 4 cserélt, azonosítható, hogy mikor kerültek le, és mikor került rá a helyettesítés. Na most elől van ugye a pártázat az abroncs tetején, ezt az ötvös vizsgálat tisztázta 1990-ben, hogy az egyanyagú az abroncsal, tehát nem utólag varkácsolták oda. A párta elemekben azsúrzománcok vannak, ez azt jelenti, hogy nincs mögöttük hordozó lemez, tehát átvilágítható, gyönyörűen mutatnak, amikor hátulról kap megvilágítást. A párta elemek tetején égkövek vannak, a két legkisebb kivételével ott gyöngyök, ugye itt összesen 9 párta elem van, a középen lévő Krisztus képpel együtt. A 9 égkő, illetve gyöngy közül egy eredeti, még a lezárása mutatja, tehát ezeket mind lecserélték. Például az egyik most ott lévő kő, az Turmalin, amit csak 1703-ban hoztak a hollandok egyáltalán Európába, tehát szükségszerű, hogy cserélt. A zárásokon is látszik, tehát itt nagyon sok a változás.
Szembeütlő tény, hogy ferde a kereszt a korona tetején. Ezzel kapcsolatban én sok mindent olvastam. Próbáljon, kérem segítsen abban, tisztállásunk ebben a kérdésben, mire vezethető vissza ez a meghajlás, ez a görbület?
Kereszt eredetisége vitatott. Többen állítják, hogy a kereszt nem eredeti, ezt lecserélték. Van egy tudósítás másodkézből későbbi, Izabella királyné 1551-ben, mielőtt kiszolgáltatta volna első Ferdinándnak a Szent Koronát, letört volna egy keresztet róla a fia számára, János Zsigmond számára, leszerelt róla valahogy. Én nem hinném, hogy a Szent Korona tetején lévő keresztet mozdította volna el, vannak más lehetőségek is, ahonnan kereszt levehető lenne, de ez egy nyitott kérdés. Viszont ha visszamegyünk az időben, különböző ábrázolások milyennek mutatják a koronánkat, akkor egyenesen állt a kereszt, tehát amíg visszalátunk 15-16. századig. És az is tudható, hogy a kereszt rögzítése fokozatosan lazult ki, tehát különböző sérülések következtében fokozatosan meglazult a rögzítése, és a jelenlegi állapot, amikor 23,5 fokos szögben dől, ami véletlenül megegyezik ugye a földpálya dőlés szögével a keringési síkjához, ez nem volt mindig így, és jó eséllyel nem is lesz mindig így. A dőlés fokozatos, a 18. században már ábrázolások és dokumentumok mutatják, hogy kilazulás megtörtént, de kézzel lehet mozgatni. Kazinczy is említi, hogy a kereszt arra viccen, amerre a természetes vonadékia vagyon, azaz amerre a saját súlya húzza.
Fenntartom azt, hogy ebben a beszélgetésben ön a tudományt, én pedig a hitnek azon részét, illetve a jogtudománynak azon részét képviselem, amely a Szent Korona tanra épül és eredetinek fogadja el, amely köztünk persze feszültséget nem kell, hogy okozzon. Mégis megkérdezem, ez inkább a műszaki oldalról közelíti meg a kérdést vélhetőleg, és nem a vallás irányából, hogy miért nem egyenesítették ki a restaurátorok, hogyha ön azt mondja, hogy a korabeli 15-16. Századi ábrázolásokon egyenesen állt a korona, hogyha pótolni lehetett égköveket, akkor van valami konkrét megfontolása mögött, hogy a keresztet nem egyenesítették ki?
A koronázások idején kiegyenesítették, aztán később megint elferdült, aztán így ennél a bizonyos 1867-es javításnál került oda az a rögzítés, ami most is van, be van csavarozva alulról, ferde a csavar a kereszt tengelyéhez képest, tehát ez már önmagában hordoz egy ferdeséget, és a kereszt ferdesége is nem egy komponensből áll össze, tehát hogy van becsavarva a csavar, a hordozó lemez hogyan hordozza, annak is van egy dőlésszöge, ugye egyszer már már megdőlt a pántrendszer. Azt sem egyenesítették ki, mert nem lehetett. Tehát több kisebb szögnek az összege adja ki ezt a bizonyos 23,5 fokot, és mondom, ez fokozatosan állt elő. És mi már, hogy így szoktuk meg a Ferde kereszten.
1989-90 rendszerváltoztatás utáni történetét felületes szemlélő és nagyjából ismeri a Szent Koronának Nemzeti Múzeumban, kerül, a Nemzeti Múzeumból pedig az Országházba. Előbbiről különösen mit lehet tudni? Nyilván nem a rendszerváltáskor került a Nemzeti Múzeumba, de miért tartották ott a rendszerváltás után is? Volt esetleg, és erről van-e önnek tudomása olyan cél már a 90-es évek elején, hogy a parlamentbe szállítsák, vagy a közjogi fenntartások, hogy nem királyság Magyarország, hanem parlamentáris demokrácia, ezek fő szempontoknak bizonyultak. Erről mit lehet tudni?
A rendszerváltás előtti időszak az által, hogy betette a múzeumba, egyértelműen műtárnak minősítette, és nem többnek. Viszont ez alkalmát adta annak, hogy olyan emberek, akik kívül vannak a történész és művészettörténészi körön, de érdeklődnek a Szent Korona iránt, meg tudják nézni egy méter távolságból, és maguk is képet alkothassanak róla. Ekkor léptek be a vizsgálatba mérnökök, fizikusok, aztán lehetőséget kaptak aranyművesek 1983-ban és ötösök 1990-ben, hogy megvizsgálhassák a Szent Koronát. Egészen más kép rajzolódott ki az ő vizsgálódásaik nyomából, mint a 200 éve korábban görgetett történészi, művészettörténészi elképzelések. Például kiderült az is, hogy mérnökcsoport is vizsgálta, hogy a Szent Koronán egy arányrendszer húzódik végig, nem csak az abroncson, nem csak a pátokon, az egészen. Egyszerű kis egész számok arányával lehet kifejezni a Szent Korona legfontosabb méreteit. 1, 2, 3, 5, 8, ezek pedig a Fibonacci számok, amelyekből, ha az egymást következő elemek ebből hányados képezünk, és ebből egy sorozatot alkotunk, ez az aranymetszés arányszámához tart, az 1,618 ezred. Aztán egyre többen kezdtek érdeklődni az iránt, hogy milyen arányok vannak a Szent Koronán, milyen számosságok vannak. Például 27 zománc kép van rajta, ebből 19 alakos, és 8 ez a bizonyos azsúr zománc. A csüngőkben összesen 27 ékkő van. 9 különböző hatványai jelennek meg. És nagyon érdekes, mert ami viszont szembetűnőbb, ugye abroncson 8 zománc kép, pántokon 8 apostol, tehát ami a szembetűnő 8, csak ezek a 8-asságok kiegészülnek 9-ességek ki. Ugye az azsúr zománcok közé bekerül a Krisztus kép. Az apostol képek közé bekerül a teremtő ábrázolása. Hátul pedig az abroncson lévő képek közé 9-nek beleereszkedik az, aki eredetileg ott volt, és erről pedig feljegyzés van, hogy a boldogságos szűz ábrázolása.
Azt hiszem, hogy sok érdekes információt tudhattunk meg Németh Zsolttól, aki a fizika tudományok kandidátusa. Jó, magam is azok közé tartozom, akik jó szívvel és megnyugvással látják a Szent Koronát a parlament épületében, ugye, mint ismertes, az első Orbán kormány idején a miniszterelnök döntése, kezdeményezése és végrehajtása nyomán került az országgyűlés épületébe, ahol a mai napig található. Ez mindenképpen egy olyan körülmény, amely még nagyobb a szakrálitás és a közjogi vívmányok szempontjából megbecsülést ad magának a koronázási ékszernek, illetve a koronázási ékszereknek. Köszöni a figyelmüket az este mai házigazdája, ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
Egy óra hírek.